Mindenki érintett a pletykában, vagy hallja, vagy mondja, vagy róla szól. Aki ebbe még eddig nem gondolt bele, ideje, hogy elolvassa a Pletyka természete című könyvet, vagy például előtte meghallgassa a könyv egyik szerzőjét, Svetelszky Zsuzsanna pletyka kutatót, hogy mióta is élünk együtt ezzel a jelenséggel, és mit árul el egy közösségről, annak a normáiról az, hogy miről pletykálnak az emberek.
Az, hogy mi volt az, amiről lehetett beszélni, az természetesen változik a kulturális változások, gazdasági, történelmi, társadalmi változások miatt. Azonban az, hogy miért, az kevésbé, mert annak nagyon gyakran evolúciós magyarázata van. Tehát számunkra ma is ugyanolyan fontos, hogy eligazodjunk a társas közegünkbe, a csoportunkban, a társaságunkban, a barátaink, szomszédaink, rokonaink, ismerőseink között. Tudjuk, hogy kiért jobban valamihez, tudjuk, hogy kinek van kevesebb jövedelme. Nem csak azért, hogyha kölcsön akarunk kérni, vagy segítséget akarunk kérni, tanácsot akarunk kérni valakitől, akkor tudjuk, hogy kihez forduljunk. Ezt úgy hívja a társadalomtudomány, hogy elsődleges probléma megoldási csoport, hanem azért is, hogy ezáltal kialakulhasson egy olyan rangsor, amivel biztonságban orientálja az ember magát, és akár össze is hasonlíthatja magát. Például boldogan él egy másfél szobás lakótelepi lakásban, és akkor az osztály találkozó megtudja, hogy már a többségnek háza van, akkor elszontyolodik, hiába volt addig nagyon boldog. Mert elkezd összehasonlítani a különbségek és a hasonlóságok mentén, hogy hol kéne tartanom, minél vagyok előbbre. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy nem csak a normákról van szó, hanem a normaszegésekről is, és a normaszegésekről is szükség van, hiszen ha minden normát betartanánk, például a közlekedésben, akkor rengeteg lenne a baleset, ha mondjuk valaki egy kritikus pillanatban nem lépi át a záróvonalat. Éppen ezért a normaszegések segítenek abban, hogy kritikus pillanatokban elkerüljük a bajt, és abban is, hogy fejlődjön a társadalom. Gondoljunk csak Semmelweis Ignácra, ő egy nagy normaszegő volt, vagy a himlőoltás feltalálója Edward Jenner is egy nagy normaszegő volt. Meg is kapták mind a ketten a magukét annak idején. Szükség van arra, hogy megtudjuk, hogy ha átlépünk egy határt, megszegünk egy normát, akkor az mikor jó a csoport részére, és mikor sérti a csoportnak az érdekeit. A pletyka ugye valójában arról szól, hogy valaki, és itt nagyon fontos egy név, egy tulajdonnév az ismerőseink közül, mit csinált, ami nem elfogadható, vagy mi miatt nem olyan, ami ennek tűnik, ami ennek láthatja magát, magyarul miért képmutató. Tehát azt mondjuk róla, hogy ő mindig milyen jól néz ki. Hát igen, de a gyerekei meg el vannak hanyagolva. Jó lenne, ha azokra is figyelne egy kicsit. És akkor ebből kibontakozik ez a norma, hogy akinek gyerekei vannak, annak először azokra kell figyelni, és csak utána kezdjen el törődni saját magával, mert a gyerekek az elsők. És ami fontos ma tudni a pletykáról, hogy mi ez a jelenség, miért alkalmazzuk, és mit tudunk vele változtatni, az az, hogy a társas közegünk nagyon megváltozott a közösségi média megjelenése miatt, és sokkal összetettebb lett az életünk, sokkal változékonyabb lett az életünk, tehát gyorsabban is kell követni azokat a változásokat, amik körülvesznek bennünket. Gondoljunk például arra, hogy mondjuk a 90-es évek elején volt abban egy elitizmus, hogy valaki gőgösen elutasította a mobiltelefon használatát, bunkofonnak nevezték a mobiltelefont, és hát néhány év alatt tűnt el ez a hiedelem, mert teljesen magától értetődővé lett, hogy mindenki mobiltelefon használ, később pedig az, hogy a többség okostelefont használ. Tehát a szokások átalakításában, az alkalmazkodásban is segít a pletyka, hogyha valaki ennek a segítségével tudja monitorozni a környezetét, hogy az ismerőseim közül kik azok a meghatározó szereplők, akik váltottak, változtattak, és kik azok, akik kitartanak az eredeti elképzelésük mellett, és ez hogyan hat az embernek saját magának a viselkedésére, választásaira és döntéseire.
Mi volt számodra a legérdekesebb, vagy legjellemzőbb irodalmi példa a pletykára?
Az egyik az, ami Ingmar Bergmannak a Legjobb szándékok című könyvéből való, hogy megérkeznek egy kisvárosba, ahol fogadja őket a házvezetőnő, és rögtön elkezdi mondani, hogy mi van itt a városban, kiről milyen hír járja, mi a probléma. Tehát, hogy az adjon Istenhez és a fogadj Istenhez az is hozzátartozik, hogy képbe rakjuk a másikat, a viszonyokat illetően, hogy ki van kivel és ki utál kit, mert különben nem tudna eligazodni. Tehát nem azt mondja meg, hogy hol van itt a legjobb bolt, vagy hol érdemes nagyot kirándulni, hanem hogy milyenek a helyi viszonyok. Ez az egyik. A másik pedig Andersennek a császárbögréjéről szóló mese, ami ugye, hogyha főztek a városban, akkor beleszagolt a császár leánya, akkor megtudta, hogy melyik házban mit főznek, és ez milyen nagyon izgalmas volt. És ez egy szép részletében ragadja meg azt a dolgot, hogy nem csak az szeretnénk tudni, hogy mit főznek mások, hanem azt is tudjuk, hogy hogyan főznek. Drága húsból, olcsó húsból, vegán, vegetariánus. Például a főzés sokkal többet árul el az emberek viselkedéséről, magatartásáról, választásáról, mint csupán azt a tényt, hogy mit esznek és hogyan. Ugyanilyen az öltözködés is. Abból, ahogy valaki választ egy márkát vagy egy ruhát, nagyon sok mindent vagy kiolvasunk, vagy vélünk kiolvasni a viselkedéséről, a jelleméről, és ez az, amiért a többség kíváncsi arra, hogy mi van a többiekkel, legfőképpen pedig a hozzá hasonlókkal.
De akkor ilyen módon a laikus olvasó számára is nyilvánvalóvá válik, hogy nagyon sokszor egy komoly információs forrás a pletyka, és nem feltétlenül kell negatívan értékelni, nem? Mert ugye mégiscsak van az emberben egy negatív felhang, hogyha ezt hallja, hogy valaki pletykál.
Hát ennek megvan az oka, mert a hatalom sose szerette a pletykát, ezért az úgynevezett szent írásokban is mindig elítélik a pletykát, és üldözték is sokáig a pletykát. Érthető ez az ellenszer, mert a pletykának van hatása, nevezetesen egy olyan hatása, amit a hatalom nehezen tud befolyásolni, nem lehet kiállítani a kisbírót a dobbal az utca szélére, hogy közhírét étetik, már pedig nem fogadjuk el igaznak azt, amit Marcsi néni mondott Tercsi néniről. Attól még mindenki terjeszteni fogja, sőt, könnye lehet, hogy még jobban figyelnek arra, hogy miről is szólt ez a történet. A pletyka megfoghatatlan, kisiklik a hatalom kezéből, olyan, mint egy búvópatak, eltűnik, suttogják, titokban mondják, tehát nem egy egyszerűen utolérhető dolog, és ezért van ez a negatív megítélése, illetve hát azért is, mert 500 évvel ezelőtt megjelent a nyomtatás, és akkor született egy olyan elképzelés, hogy ami nyomtatásban megjelenik a Szentírás, ennek az a kulturális magyarázata, hogy a Szentírás jelent meg először nyomtatásban, a Szeptember Testament, Luther Márton fordítását, Gutenberg találmánya terjesztette el olyan mértékben, hogy mindenki, aki akkoriban tudott olvasni, akkor ezt olvasta. Viszont ekkor született az az elképzelés, hogy a pletyka az károgó öregasszonyok fecsegése.
Ha a pletyka természetéről szeretnének még többet megtudni, például azt, hogy hogyan védekezhetnek ellene, vagy hogyan ismerhetik fel, hogy a pletyka, ami a környezetükben vagy a munkahelyükön terjed, lényegében mire való, milyen jellegű és lehet-e hasznuk belőle, tehát ha mindez érdekli önöket, akkor találkozzunk ma délután 3:30 a Tipotex kiadó Facebook oldalán, ott beszélgetünk majd a kötet két szerzőjével, Szvetelszky Zsuzsannával és Bodor Eránusz Elizával a Facebook Live könyvbemutatón.